A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassátok meg, hogyan szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében a 18. és azt követő versekben így olvasunk erről. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Még egy igét választottam, János apostol első levelének 5. részéből a 12. verset. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, ennek a kisleánynak Vivien a neve. Vivien az azt jelenti, hogy élő, eleven. Ezért választottam ezt az igét, mert hogy mit jelent az, hogy élő, eleven, az tulajdonképpen kettős jelentésű. Az egyik az, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor ez a kislány világra jött, akkor élő lényként született meg, érző, gondolkozó, fejlődő, egyre több ismeretet fog felszedni, egyre többet ért a körülötte lévők szeretetéből, beszédéből, növekszik, él. Hiszen az életet onnan tudjuk lemérni, hogyha vannak életjelenségek, és ennek a kislánynak vannak életjelenségei. Tehát ő élő. Igen ám, de az Isten igéje beszél egy másik fajta életről is. Ez nem csupán az az élet, amit fizikailag élünk, ahogyan szeretünk, ahogyan aggódunk, ahogyan a mindennapjainkat eltöltjük, hanem van egy másik élet is, amely magasabb, amely bizonyos értelemben láthatatlan, és ez az élet egy olyan élet, amelyet a görög nyelv másképpen is nevez, mint a biológiai, a fizikai életet. És erre mondja Isten igéje, hogy akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Mert ezt a fajta életet mi a kezdet kezdetén, a bűnesetben elveszítettük. A miénk volt, mert Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy fizikailag is éljünk, és lelkileg is éljünk. Fizikailag is éljünk, és élő kapcsolatban legyünk ő vele. De ezt az utóbbit elveszítettük, hiszen Isten parancsa úgy szólt, hogy amely napon eszel arról, mármint a fáról, meghalsz. Természetesen nem fizikailag halt meg az első emberpár, hanem lelki értelemben, azaz elveszítették az Istennel való élő párbeszédes kapcsolatot. De azért küldte Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy ezt a kapcsolatot helyreállítsa. Ezt az életet újra nekünk ajándékozza. És ezért mondja a Biblia, Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tulajdonképpen a keresztelés arról szól, hogy szeretnénk, ha ez a kislány nem csak fizikailag, biológiailag élne, hanem élne az Isten országa szempontjából is, hogyha eljutna majd arra. De ahhoz, hogy eljusson erre, egy másik fajta születésre van szüksége, az újjászületésre, ami Isten ajándéka. Ezért tulajdonképpen tenni semmit nem lehet, és mégis kell tenni érte, hiszen majd ahogyan a fogadalmat is elmondjátok, úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd vallást tehessen a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Mindent meg kell tenni azért, hogy a gyermek megismerhesse Istent, de más valakiről hallani, és más valakit személyesen megismerni. Az, hogy Istenről halljon, az a ti felelősségetek, és a gyülekezet felelőssége, de az, hogy Istennel személy szerint megismerkedjen, az Istentől indul ki. Ő ajándékozza nekünk Szent Lelke által egyszülött fiát, hogy ránk nézve is érvényes legyen Jézus Krisztus golgotai kereszt halála, mint az emberi bűnnek, az emberi halandóságnak, az emberi elveszettségnek a megoldása, az egyetlen megoldása, és akinek Isten adja az ő egyszülött fiát, abban élet van, nagy ébetűvel írva, az már nem csak fizikai értelemben él, hanem lelki értelemben is él, mert akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. A kereszteléssel azt nyilvánítjuk ki, hogy szeretnénk, hogyha ez a kisleány, amikor eljön az ideje, erre az életre is eljutna. És így imádkozunk szülőkért, keresztszülőkért, az egész családért, hogy ezt a fajta életet a szívükbe fogadhassák, és megtalálják a bűnbocsánatot, az örök életet és az örök boldogságot. Amen. Most a gyülekezet tagjaival együtt valljuk meg valamennyien hitünket, elmondva az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szokásos rendünk szerint hozzátok fordulok, feleljetek a következő két kérdésre. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk és tudjuk, hogy Te vagy az életnek és halálnak az Ura. Te vagy az élet Ura, aki élettel ajándékoztad meg ezt a kisleányt. És Te vagy az élet Ura olyan értelemben is, hogyha kedves neked, akkor megajándékozod majd őt a nagy ébetűvel írt élettel, a veled való örök, párbeszédes és boldog kapcsolattal. Így kérünk érte, hogy ránézve személyesen is érvényes legyen Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata és feltámadása. Kérünk érte, családjáért, szeretteiért, Kérünk az egész gyülekezetért, hogy mindannyian a te engedelmes gyermekeid lehessünk. Amen. Vivien, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Bibliaolvasó kalóz szerinti tegnapi ige szakaszban olvastuk, János evangéliumának 15. részében az első 8 verset.
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint az a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a verőfényes vasárnap reggelt. Köszönjük neked azt, hogy ilyenkor az őszben talán még jobban megláthatjuk a te kegyelmedet, a te szeretetedet a természetben is, a te szeretetedet a te igédben, a keresztségben, és egyáltalán mindenben, ami körülvesz bennünket, hogyha eléggé nyitottak vagyunk erre. Olyan jó azt látni, Uram, hogy te mennyi mindennel körülveszel bennünket, és nem szűnsz meg felénk a te szeretetedet adni. Olyan nagy ajándék ez, Uram, hogy ha megnyitottad a szemünket erre, hogyha láthatunk már, könyörgünk azokért, akik még nem látnak. Könyörgünk azokért, akik most talán először vannak itt, és keresnek téged, még a szívükben, és tele vannak kérdésekkel, talán kérésekkel is. Könyörülj ő rajtuk, és könyörülj mindnyájunkon, Uram. Hiszen te nélküled semmit sem tudunk tenni, olyan világosan megmondod a te igédben. Add, Uram, hogy érthessük, és teremhessünk neked gyümölcsöket, hogy mindaz, amit te akarsz tőlünk, az valóban a te dicsőségedre szolgálhasson. Így légy velünk, te áld meg az ige szólóját és hallgatóit egyetemben. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét János apostol első levelének 4. részéből, a 10. versből hirdetem nektek. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 246. dicséret 3. versét énekeljük. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található az előbb felolvasott ige folytatásában, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban, János evangéliumának 15. részében, a 9-től 17-ig terjedő versekben. Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondtalak, mert mindazt, amit én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a számítógépes programozás során az első lépés a folyamat ábra felrajzolása. Hogy mit szeretnénk elérni, milyen döntések, milyen elágazások, milyen visszacsatolások legyenek. Ha ez történik, akkor a válaszunk az legyen. Ha valami másképpen történik, akkor a mi válaszunk is valami más legyen. Először ezt kell megfogalmazni és felrajzolni egy folyamat ábra keretében. Azért említem éppen a programozást, mert Jézus szavait is fel lehetne rajzolni egy folyamat ábrában, vagy azt is mondhatnám, hogy olyan Jézus gondolatmenete, mint egy matematikai levezetés. Ezt fogjuk végig tekinteni. Természetesen nem valamilyen programnyelven, vagy matematikai kifejezésekkel, de mégis ezt fogjuk megfigyelni. Hiszen ha olvassuk az igét, most nem az egészet olvasom újra, hanem csak néhány verset, sőt fél verset, akkor látni fogjuk, hogy milyen lépések követik egymást, milyen levezetés áll előttünk. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Tényleg egyik gondolat következik a másikból, mint egy matematikai levezetés. De most lépjünk túl a formán, és koncentráljunk a lényegre. Szeretnék szólni a Jézus parancsolatainak való engedelmesség lényegéről, okáról és céljáról. Hiszen az egész gondolatmenet arra van kihegyezve, hogy Jézusnak engedelmeskednünk kell, ha őt szeretjük. Először tehát lássuk az engedelmesség lényegét. Az engedelmesség lényege nem más, mint a tükrözés. Visszatükrözés és továbbtükrözés. Azaz a kapott szeretet visszatükrözése az Isten iránti szeretet, és a kapott szeretet továbbtükrözése az emberek iránti szeretet. Ha valakitől szeretetet kapunk, azt nem tarthatjuk meg magunknak, mert akkor úgy járunk, mint állítólag a béka, amelynek szájába, hogyha egy izzó cigarettát tesznek, akkor csak szívni tudja. És állandóan csak szívja, amíg ki nem pukkad a béka. Állítólag így van, még nem próbáltam ki. Tehát, hogyha valakitől szeretetet kapunk, ezt nem tarthatjuk meg magunknak, mert akkor úgy járunk, mint ez a béka. Márpedig Isten szeretete végtelenül nagy. Ahogyan János evangéliumában egy másik helyen mondja, ismeri mindenki ezt a verset, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretete tehát a kereszt csodája, hogy az ő egyszülött fia meghalt értünk istentelenekért. És ezt visszatükrözni úgy tudjuk, hogyha mi is szeretjük Istent. Ahogy a nagy parancsolatban idézi Jézus, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erőddel. Tehát nem csak szavakkal, hanem tettek által is, azaz engedelmességgel, azaz engedelmes élettel. Ez tehát a visszatükrözés. A tovább tükrözés, az Isten szeretetének a tovább tükröztetése pedig a nagy parancsolat második fele, szeresd fele barátodat, mint magadat. Isten szeretetét nem tarthatjuk meg magunknak, részben visszatükrözzük, részben tovább tükrözzük mások felé. És ezt a kettőt Jézus így fejezi ki a felolvasott igeszakaszban, maradjatok meg az én szeretetemben, tehát magyarul tíz szeressetek engem, és a másik szeressétek egymást. Mind a kettő megtalálható. Az engedelmesség lényege tehát a tükrözés, az Isten szeretetének a tükrözése, hogy Istent szeretjük, és a fele barátot szeretjük. Most térjünk rá a második gondolatra. Ha a Jézus parancsolatainak való engedelmesség okára kérdezünk rá, akkor megint csak kettős választ találunk. Mert beszélhetünk az engedelmesség eredetéről, vagyis az alapjáról, és beszélhetünk az engedelmesség garanciájáról is. Ez is az alapokhoz tartozik. A Jézus parancsolatainak való engedelmesség alapja Krisztus kereszt áldozata. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Ebben a néhány mondatban ugyan Jézus nem mondja ki nyíltan azt, hogy én nem sokára meg fogok halni ti érettetek, de végül is, mint egy matematikai levezetés, ez van benne, mert azt mondja a tanítványoknak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És én hogy szerettelek titeket? Hogy szeretlek titeket? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Ebből egyenesen következik, hogy én életemet adom értetek. A Jézus iránti szeretet, a Jézus parancsolatainak való engedelmesség alapja, tehát magának Istennek a szeretete, Krisztus kereszt áldozata. De nem csak ilyen alapja van, hanem van garanciája is, hogy Isten iránt, a Jézus parancsolatai iránt mi mindvégig engedelmesek leszünk és maradunk. Ez is nagyon fontos, mert nem elég az, hogy egyszer engedelmeskedünk. Nem elég az, hogy most úgy gondoljuk, hogy érdemes engedelmeskedni, de lehet, hogy holnap már nem. Lehet, hogy holnap már elfordulunk. Ilyen nem fordulhat elő. Átmenetileg lehet, hogy engedetlenkedünk. Mégis ott van a garancia arra nézve, hogy végső soron Jézus parancsolatainak mi engedelmeskedni fogunk. De ez a garancia is Jézusban rejlik. Méghozzá a kiválasztásban és az eleve elrendelésben. Erről így szól Jézus. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Tehát Jézus választotta a tanítványokat, és arra rendelte őket, hogy gyümölcsöt teremjenek, és gyümölcseik megmaradjanak. Tehát a kiválasztás és az eleve elrendelés. Ez a garancia arra nézve, hogy valóban megmaradunk abban, amit Isten kegyelméből elkezdett tulajdonképpen ő bennünk. Megmaradunk az ő szeretetében, megmaradunk a parancsai iránt való engedelmességben, azért, mert ő ezt akarja, és ezt munkálja bennünk. Nem magunktól, magunktól képtelenek lennénk. Hát ki az, aki inkább szereti önmagától az Isten akaratát, mint a sajátját? Hát nyilvánvaló, hogy önmagunktól mi csak a magunk akaratát tudjuk szeretni. Ha egy fiú szerelmes lesz, akkor nyilván az az akarata, hogy bárcsak az a lány hozzájönne feleségül. És ha nem Isten hívő, akkor eszébe sem jut az, hogy vajon ehhez Istennek lenne valami hozzáfűzni valója, vagy sem. De ha Isten szeretjük, akkor már ott van bennünk az a gondolat, hogy igen, ez az én akaratom, de sokkal-sokkal fontosabb, és sokkal-sokkal jobb az Isten akaratának való engedelmesség. A Jézus parancsolatainak való engedelmesség. Sokszor elmondtam már, hogy az üdvösségnek van objektív, tárgyilagos oldala, a kereszthalál, és van szubjektív, személyes oldala, az újjászületés, azaz Isten munkája rajtunk kívül, és ugyanakkor bennünk. Rajtunk kívül, hiszen Krisztus kereszthalála, ahogy szoktam mondani, 2000 éve és 2000 kilométerre történt. Egy régi történet. Egy távoli történet. Tehát rajtunk kívül álló történet. Ez egy objektív tény a világtörténelemben. De ugyanez személyessé, szubjektíven személyessé is válhat a számunkra, hogyha az újjászületésben felismerjük, hogy Jézus Krisztus nem csak másokért halt meg, hanem személy szerint miértünk is meghalt ott a kereszten, és miértünk is feltámadt harmadnapon. De ez az objektív és szubjektív oldal, ez igaz a Jézus parancsának való engedelmességre nézve is. Az objektív oldal megint csak a kereszthalál, ahogy az előbb mondtam, hogy a Jézus parancsolatainak való engedelmesség alapja a Krisztus kereszthalála. A szubjektív oldala pedig az, hogy Jézus erre választott és erre rendelt bennünket, hogy az ő parancsolatainak engedelmeskedjünk. Azaz megint csak elmondható, hogy Isten munkája rajtunk kívül és bennünk. Mert Isten munkája rajtunk kívül megint csak a kereszthalál, ahogy az előbb mondtam, és Isten munkája bennünk, mert ő az, aki munkája bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő jókedvéből. Tehát nem csak az üdvösségnek van objektív és szubjektív oldala, hanem az Isten Jézus parancsolatainak való engedelmességnek is. Láttuk tehát az engedelmesség okát, alapját és garanciáját. De harmadjára beszélhetünk a Jézus parancsolatainak való engedelmesség céljáról is. Hogyha ezt keressük, akkor ismét kettős válaszban találunk rá. Ugyanis az engedelmességnek van eredménye, és van öröme. A kettő nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, de nem 100%-osan ugyanaz. Az eredménye az, tehát az ő parancsolatainak való engedelmesség eredménye az, hogy megmaradunk az ő szeretetében. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ez tehát az eredménye. De nagyon fontos együtt látnunk az eredményt és a garanciát. Mert ha csak az eredményre nézünk, hogy Jézus szeretetében való megmaradásnak az a feltétele, hogy az ő parancsolatait teljesítsük, akkor kétségbe eshetünk. Hát hogyan tudjuk mi magunktól teljesíteni az ő parancsolatait? Hát az emberi tehetségen kívül áll, az emberi erőn kívül áll, az emberi teljesítményen kívül áll, hiszen maga Jézus mondta egy másik helyen, legyetek tökéletesek, mint ahogy ti mennyei atyátok tökéletes. Hát hogy tudnánk mi így engedelmeskedni Istennek, hogy olyan tökéletesek legyünk, mint ő saját maga? Hát sehogy. És mégis van rá lehetőség, mert a garancia nem bennünk van, hanem a garancia Jézusban van, aki arra választott bennünket, és arra rendelt bennünket, hogy az ő parancsolatait teljesítsük, és így megmaradjunk az ő szeretetében. És ezzel, az ő szeretetében való megmaradással végtelen nagy öröm is jár együtt. Ez mondtam, hogy a legszorosabban összefügg, és mégis maga Jézus is külön beszél erről. Ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Olyan sok mindenben keresünk örömöket. Olyan sok mindenben keresjük a boldogságot. De az igazi örömöt, az igazi boldogságot csak Jézus szeretetében tudjuk megtalálni. Mert a Jézus parancsolatainak való engedelmesség célja részben az eredmény, hogy megmaradunk az ő szeretetében, részben pedig az ezzel járó végtelen öröm. Persze, ez a három dolog, amit én most három fejezetben próbáltam elmondani, az engedelmesség lényege, a tükrözés, a Jézus parancsolatainak való engedelmesség oka és célja, ez a három a legszorosabban összefügg. Ez Isten munkája bennünk. Ez mi nem tudunk hozzátenni, ezt nem tudjuk osztani, szorozni, csak azt tudjuk tenni, hogy imádkozunk érte, és hogy a szívünk felmelegedik az Isten szeretetében. Így adjon nekünk Isten az ő parancsolatainak való engedelmességet. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a 395. dicséret második és harmadik versét, amely éppen erről a szeretetről szól. Urunk Istenünk, magasztalunk téged önmagadért, hogy te vagy a szeretet Istene. Magasztalunk téged önmagadért, hogy te vagy az igazság Istene. És magasztalunk téged, hogy ez a két tulajdonságot csorbítatlan, akkor is, amikor ránk elveszett emberekre nézel, mert egyszülött fiad kereszthalálában szereteted és igazságot kibékült egymással. Köszönjük, Urunk, hogy ebből a szeretetből élhetünk, és ezt tükröztethetjük viszont, és ezt tükröztethetjük tovább mások felé. Add, hogy betöltsük a hivatásunkat. Add, hogy tudjunk engedelmeskedni a te parancsolatainak. Add, hogy ezt szívből, add, hogy ezt szeretetből tegyük. Hogy fontosabb legyen számunkra a te szereteted, mint a magunk iránti szeretet. Kérünk, Urunk, hogy ebben erősíts meg, amíg a földi testben élünk, hogy veled járjunk és neked engedelmeskedjünk. És kérünk azokért is, akikben ez a szeretet meghidegült. Hiszen újra és újra azt tapasztaljuk magunkban, hogy az első szeretetet elhagyjuk. Kérünk, hogy te légy az, aki felhevíted, felszított bennünk újra ezt a szeretetet. kérünk a betegekért, a kísértések között lévőkért, akik bizonytalanok a te szeretetedben. És kérünk, Urunk, hogy arról ismerhesse meg a világ, hogy a te tanítványaid vagyunk, hogy egymást szeressük, ahogyan te mondtad ígédben. De nem csak magunkért kérünk, nem csak gyülekezetünkért kérünk, hanem kérünk hazánkért, Magyarországért és az egész világért. Munkálkodj, Urunk, a te terved és elhatározásod szerint. És várjuk azt a pillanatot, amikor te visszajössz, és helyreállítasz mindent. Mert ez a világ nem megy jó irányba. Ez a világ nem ismer téged. Ez a világ nem törődik a te parancsolataiddal. De Urunk, legyenek egyre többen, akiket kimenekítesz önmaguktól és környezetüktől a te szereteted világába. Kérünk, hogy minél többen megismerhessenek téged. És amikor majd betelik a pogányok száma, akkor várunk, hogy jöjj vissza, és állíts fel azt az országot, amely mindörökké jó és igaz és szeretettel teljes lesz, és amiben mi magunk is megtisztulunk minden bűntől. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban mondott imádságainkat. Légy velünk, és könyörülj rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.